Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint ezt egyházunk bőjt 5. vasárnapjára, Judika vasárnapjára, a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk Mózes első könyvében a 14. fejezet 18. versétől kezdve a következőképpen. Melkisédek Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a felséges Isten papja volt. Megáldotta őt, és ezt mondta: áldott vagy Abrám a felséges Isten előtt, aki mennyet és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Abrám pedig tizedet adott neki mindenből. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ugye tudjuk, hogy meg kell különböztettünk a meteorológiai tavasz és a csillagászati tavasz kezdetét, most már az egészen biztos. És már a múlt alkalommal is, amikor egy ilyen havas vasárnapra ébredtünk, motoszkált az a fejemben, hogy ez nagyon rólunk szól. Nagyon rólunk szól, hogy a megváltás már megtörtént, de a szívünk nagyon kemény, és még nem akar olvadni, még nem akar eljönni a tavasz. Megtörtént már a megváltás, de még nem indultunk el. A Nőklapjában olvastam egy nagyon érdekes cikket apácákról. Arról is beszéltek, ahol vannak, ahol szolgálnak, hogy hát néha élcelődnek ám velük, és hát elkezdik énekelni a fiatalok, hogy nem vagyok én apáca. És akkor ők mondják, hogy de én igen. Hát ezek az apácák Borsodban szolgálnak, Arlóban kezdték, és most pedig Bükszentkereszten vannak. Én szívesen ellátogatnék hozzájuk, mert nagyon-nagyon mély lelkiséget tükröz az ő beszélgetésük és írásuk. Azt hiszem, hogy nekünk is nagyon sokat jelentene. És arról beszélnek, hogy hát megürülnek plébániák, ugye a katolikus egyházban sokkal súlyosabb a lelkész hiány, és megürült plébánián vannak, és ott szolgálnak, ahol már talán soha sem lesz lelkész. És azt kérdezik általában tőlük, hát ilyen 22, 20, 30, 35 éves hölgyektől, hogy hát mégis mit engedtek el, mit hagytak ott, amikor ezt a hivatást választották. És akkor ők azt mondják, hogy hát igaz, hogy ott hagytunk bizonyos dolgokat, családot, barátot, karriert, van köztük orvos, van köztük ügyvéd, nem elveszett emberekről van szó, akikre azt lehet mondani, hogy na hát persze nem voltak ők semmire se jók. Ott hagytak autót. Mi ez az őrültség? És akkor azt mondják, hogy nem az az érdekes, hogy mit hagytunk ott. Csodálkozunk azon, hogy ezt kérdezik, hogy mit engedtünk el. Hanem azt mondja, inkább azt kell megkérdezni, hogy mit kaptunk. Mert azt mondja, hogy mérhetetlenül többet kaptunk annál, mint amit ez a világ kínálni tudott volna. A Krisztussal való kapcsolatban jóval-jóval többet kaptunk. Így fogalmaz az egyik: a szerzetesi karizma az egyházban és a világban is elsősorban arra mutat rá, hogy ez a földi élet csak átmenet. Nagyon fontos, hogy de nem ez a végállomás. Az Istennek szentelt élet megerősíti, hogy van értelme minden józan áldozatnak. Amikor lemondok a házasságról, azt egy sokkal nagyobb értékért teszem, ha nem így lenne, az ember ellenes, természet ellenes volna. Emlékszem egyik katonatársamra, aki katolikus teológus volt, és így magyarázta azoknak a katonatársainak, akik szintén gúnyolódtak vele. Na hát neked ez sem lehet, meg az sem lehet, tudjuk. Sokszor ki vagyok akadva azon a beszély stíluson, ami körülöttünk is zajlik. Na, persze ez lájtos ahhoz képest, hogy mi folyt a laktanyában. Na, szóval velük is nagyon élcelődtek ám, és ő nagyon szépen, nagyon türelmesen magyarázta neki. Tudjátok, az a természetes életmód, hogy megházasodunk. Ez pedig a természet feletti. Így folytatják ezek az apácák. De ha ez hivatásból és szoros Isten kapcsolatból jön, és a mennyek országáért történik, akkor mindenképpen rávilágít arra, hogy van, akiért mindent érdemes otthagyni. És a minden az nem selejt, nem szemét, nem rossz. Nem azért hagyjuk ott, mert az nem érték. Ez nem kritika az emberek általános hivatásával, a házassággal szemben, hanem annak komoly támogatása, amennyiben valljuk, hogy egyenrangú hivatás a házassággal. És azt is valljuk, hogy a házasság sem élhető Isten ereje és áldása nélkül. Jó lenne, hogyha ilyen komoly hitvallással a szívünkben mennénk el Judika vasárnapjáról a templomból. Talán egy 8-9 éve egy hetet tölthettem el Érden a ciszterci rendnél, tanulmányaimból kifolyólag, és ott nagyon sokszor elgondolkoztam, amikor láttam, körülöttem azokat a fiatal apáca hölgyeket, hogy vajon miért lettek ők novíciusok? 18-20 éves lányok. Nem olyanok, akiknek ne lett volna esélyük férhez menni. Ők se olyanok voltak, mint ahogyan ezek a bükszentkereszti apácák, hogy na, más úgy sem tudnak csinálni. Nem olyanok voltak, mint a sáfár, hogy hát kapálni nem tudok, koldul meg szégyellek. Fényes karrier várt volna rájuk. De ki tudja, hogy hányan élték már meg közülük azt, hogy kihasználták őket, 18-20 évesen már ezt meg lehet élni, kihasználnák őket, becsapták őket, és nem várták meg, hogy 20-30 év elteltével teljesen belekeseredjenek az életbe. Vagy lehet, hogy egyszerűen csak ráéreztek arra, hogy teljes élet átadása, a teljes élet átadása a legnagyobb nyeresség, ami ebben az életben van. Odaadták magukat annak, aki helyesen ítél, Judika vasárnapja van. Lemondtak egy sokkal nagyobb értékért. Miért olvastam fel ezt a, vagy miért mondtam el ezt a élethelyzetet, ezt a történetet? Azért, mert Ábrahám is ad. Azért, mert valami sokkal-sokkal nagyobbat nyert, az Isten áldását nyerte el, az Isten elhívását nyerte el, és amikor együtt vagyunk, hogy beiktassuk a presbitérium tagjait, akkor erre kell gondolnunk, hogy az Isten áldását kapjuk, a szolgálat lehetőségét kapjuk, és ez mindennél több. Ezt 25 év szolgálat után is mondom. Mindennél több. Azt szokták mondani az emberek, hogy hiszem, ha látom. Hát erre is lehet mondani, ugye? Hiszem, ha látom. Az az igazság, hogy a Szentírás fordítva gondolkodik, azt mondja, hogy meglátod majd, ha hiszed. Fordítva történik. Most nem akarok példákat mondani arra, hogy hány esetben hiszünk valamit, és nem látjuk meg. De mennyi mindent hiszünk. Ezek az apácák is szerintem sok mindent hittek, mielőtt odaadták volna az életüket a Krisztusnak, és pont ezért adták oda, mert hittek valamit, és nem azt adta az élet. És valamit a Krisztusból megláttak. Valamit, ami sokkal valóságosabb, mint amit az életben tapasztaltak. Meglátod, hogyha hiszed. És Ábrahám így volt az életében. Nem látta a célt, nem tudta, hogy merre kell menni. Van egy feldolgozás a Mózes életének, és akkor azt is nézzük a hittanosokkal, és akkor Mózestől kérdezik, hogy na, és tudod, hogy merre kell menni? Hát azt nem tudom. És akkor megjelenik a felhőoszlop, ami vezeti őket nappal, tűzoszlop, ami vezeti őket éjjel. Nem tudom, merre kell menni. De tudom, hogy vezet. Az, aki az elhívást adta. Na hát Ábrahám is így van. Nem látta a célt, de hitte. És meglátta mindig az áldásokat. Nem volt könnyű a helyzete. Mi előzi meg ezt a Ábrahám és Melkisédek kapcsolatot? Amikor viszi a tizedet Melkisédeknek, a papnak. Mi történik előtt? Tehát a Sziddim-völgyi csata. Amikor elfoglalják Kánaánt, és akkor követek mondják Ábrahámnak, hogy te figyelj, hát Sodomával, Gomorával, Sodoma, Gomora népével együtt elvitték rabszolgának Lótot, az unokaöcsédet, meg a családját is. Na erre mit csinál Ábrahám? Fogja, összeszedi a 318 emberét, és leveri őket. Nem volt egy egyszerű menet Ábrahámnak Isten hívására elindulni. Ezt soha ne gondoljuk, hogy egyszerű menet. De mindig meglátja Isten szabadítását és áldását. És akkor megy Melkisédekhez. Melkisédek ugye egy titokzatos személyiség a Szentírásban. Hadd olvassam el, hogy a zsidókhoz írott levél mit ír róla. Azt mondja, mert ez a Melkisédek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti, igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya, ott van egyébként, ahol Jeruzsálem épült fel, ugye a békevárosa. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. Tehát Melkisédek az örökké való főpapságnak a megtestesítője, aki nem testi származása szerint, tehát nem Áron, nem nemzetségéből való, nem a Lévi nemzetségéből való, nem testi származás szerint, az örökké való papságnak a megszemélyesítője. Szóval megy Ábrahám hozzá, és tizedet ad mindenből. Ki mondja Ábrahámnak azt, hogy adjon tizedet belőle, a vagyonából? Ki írja elő ezt? Ki mondja meg, hogy mennyit adjunk az Istennek? Csak hogy azért a nagyságrendet érzékeljük, hogyha volt mondjuk 1000 jószága, tevéi, marhái, elárulom, hogy több volt jóval, akkor abból az 1000-ből 100-at ad. Vagy hogyha van mondjuk 10 millió forintja, akkor abból 1-et ad. De ki mondja meg? És miért adja? Nem azért adja, mert ezzel meg akar vásárolni valami jogot, vagy érdemeket akar szerezni az Istennél, hanem azért, mert hiszi, hogy meglátja a célt, és hálás az Istennek. Mert tudja, hogy Isten az ő bírája. És amikor mi adunk, akkor ezért adjuk. Ki mondja meg, hogy mennyit? Nem válaszolok, mert mindenki saját maga tudja, és találja meg a választ. Ki ez az Ábrahám, és ki ez a Melkisédek? Hadd magyarázzam egy példabeszéddel, ami természetesen elsősorban rólunk fog szólni. A példabeszédben szereplő férfi, Gézu, aki nyugdíjas, 2 éve, és az a baj, hogy nem nagyon tud vele magával mit kezdeni, hol agyon nyüzsgi magát, hol pedig magába roskodva ül, teljes tétlenségben, nem tud mit kezdeni a nyugdíjas évekkel. Hiányzik neki a megszokott életformája. Felesége, aki az egészségügyben dolgozik, ő tudja, hogy miről van szó. Azt mondja, ez a nyugdíjas betegség. És aztán próbálja rábeszélni arra, hogy hát ugyan mozduljon már ki, és menjen el a munkahelye dolgozóival, amikor hívják hétvégére. Menjen már el egyszer-egyszer. Amikor egy ilyen 3 napos kirándulást szerveznek, őt is meghívják, és akkor a feleség rábeszélése, Gézu el is megy, és úgy gondolja már, minden rendben van. De az első este veszi észre, hogy az életmentő gyógyszereit otthon hagyta. Cukorbeteg, szívbeteg. Nincs mit tenni. Éjszaka, hazaoson. Nem szól senkinek se, hogy elment. És akkor bemegy a szobába, belopózik a szobába, nem akarja megijeszteni a feleségét, meg felébreszteni, de a neszezésre felébred mégis a párja, és riadtan kiállt a hálószobából, hogy ki az? Gézu ennyit felel, hogy én. Felesége, még biztos nem ébredt fel egészen, vagy nem ismerte meg a félig suttogó hangot, mert még riadtabban kérdezte, hogy ki az az én? Én vagyok Gézu. Válaszolta, majd hát elpanaszolta, hogy mi történt. A felesége rögtön hozta a vizet, a gyógyszert, lefektette a férjét, betagargatta, és ő is visszafeküdt. És mielőtt Gézu barátunk elaludt volna, rádöbbent arra, hogy ő most az élete utolsó negyedét éli. Ez az egyik megdöbbentő a nyugdíjas években. Az utolsó negyedét éli. És amikor felteszi a felesége a kérdést neki, hogy ki az az én, akkor ő maga is felteszi magának a kérdést, hogy ki az az én, aki itt fekszik ebben az ágyban. Ki ez az én? Az, akinek mondja magát? Vagy az, akinek a fényképe benne van a személyigazolványában? Az, akinek mások hiszik őt? Ki ez az én? Az, akinek a szomszédai ismerik? A barkácsoló Gézu? Vagy az, akit elbúcsúztatok a munkahelyén, hogy ez ilyen-olyan, meg amolyan aranykezű kolléga? Vagy az, akinek az egyik szomszédja mondta, hogy a bolond vén öreg ember? Vagy az, akinek az unokája mondja, hogy a tatóka? Hogyha a bátyára gondolt, aki iszákos, telhetetlen, lehetetlen fráter, akkor úgy érezte, hogy hát annál különb. Akkor úgy érezte, hogy hát ő bizony mellette nulla. De amikor a professzor öccsére gondolt, akkor úgy érezte, hogy ő a nulla. Ki az az én? És akkor eszébe jutott a gyerekkora, amikor szerette volna megfejteni, hogy mi a hagyma. Ugye biztos találkoztunk már nem a hagymával, hanem ezzel a képpel, hogy fejtjük le. Mi van benne? Újból és újból hagymahajjal találkozik. A hagymahaj alatt hagymahajjal van. És nem tudja megfejteni, hogy mi a hagyma. Ez olyan, mint Semmelweis, aki mindenfélét tanult és kereste az élet titkát, és amikor eljutott már a elektronokig, akkor rájött, hogy elvesztette az életet. Mi az élet? Ki vagyok én? És aztán eszébe jutott az, hogy nem vette elő még a napi igét. Ő is presbiter volt, hívő ember, felgyújtotta a lámpáját, és elolvasta Lukács evangéliumából a nagy halászat történetét, amikor megtelik a csónak, Péter csónakja, és riadtan nézi Jézusra megrendülve, mert ugye egész éjszaka nem fogtak halat, és most tele van a hajó, és Jézusnak a közelsége megigézi, és akkor szakad ki belőle az a gondolat, amit jól ismerünk, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. És ezt olvasva Gézu hirtelen rádöbben arra, hogy ki is ő valójában, bűnös ember. És arra is rádöbben, hogy Jézus, amikor ezt hallja tőle, akkor még közelebb húzza magához. Ez az evangélium. Mert hogyha ugye más mondja neki, hogy te egy büdös, lusta, nyomorult ember vagy, aki még ezt sem hiszed, meg azt sem hiszed, akkor valószínű, hogy Péter fogta volna az evezőjét, és igencsak megkergette volna azt az embert. De ő belülről mondja. Ő a Jézussal való találkozás után mondja. Nem más mondja neki. Még csak nem is Jézus mondja neki. Ő maga mondja, és tapasztalja, hogy ezek után Jézus még közelebb vonja magához. Nem azt mondja, hogy mehetsz, hanem azt, hogy mostantól kezdve ember halász leszel. Mennyit tántorgott, csetlett, botott ez a Péter Jézus mellett, úgy, ahogyan mi is. Ugyanúgy. És Jézus nem azt kéri számon tőle, hogy hányszor tagadta meg, hányszor hűtlenkedett, csak azt kérdezi, hogy szeretsz-e engem. Ennyit kérdez tőlünk is. Presbiterektől és nem presbiterektől egyaránt. Szeretsz-e engem? Más nem kérdez. Nem kérdezi, hogy szereted-e a másikat? Szereted a másik tanítványt? Jézust szereted-e? Ezen áll vagy bukik az életed? És akkor Gézu konstatálja, hogy Uram, most már tudom, hogy ki vagyok én. A te bukdácsoló öreg barátod vagyok. Uram Jézus, a te gyülekezeted öreg presbitere vagyok. Aki naponként ezt meg ezt teszem, de naponként el tudnám neked újra mondani, hogy halálig szeretlek, téged és szeretni foglak. És aztán, amikor fölébrednek, akkor mondja a felesége Gézunak, hogy tudod, hogy mennyire megijesztettél te nap éjjel? Úgy megijedtem, mert nem tudtam, hogy ki jött be a lakásba. Gézu csöndesen ezt feleli, mama, én sem tudtam, hogy ki jön be a lakásba. Felesége ránéz, hogy te mindig bolondozol. Most igazat mondtam, anya, akkor én sem tudtam. És akkor megértette a felesége. És most már tudod? Most már tudom. Hát ez a történet, értjük. Rólunk is szól. Hogy tudjuk-e, hogy mi kik vagyunk? Ki volt ez az Ábrahám? Ki volt ez a Melkisédek? Legfontosabb az, hogy ki vagy te? Mit felelsz? Ki vagy te? Hogyha hiszed, hogy az Úr Jézus bukdácsoló tanítványa vagy, akkor meg fogod látni. Igen, az vagyok. A bőtnek rettentő sok szereplője van. Bőti időszaknak. Tanítványok. A tanítványok is ugye ismerjük, hogy hányféle. Ott van a főpap, ott van Pilátus, ott van Kajafás, ott van Mária Magdolna. Beszéltünk arról múlt alkalommal, hogy mindegyik szereplő ott van bennünk. Ki vagyok én? És az az öröm hír, hogy bárki vagyok is, az Úr Jézusé is lehetek. Ő még közelebb húz bennünket. Amikor felismerem, hogy én vagyok mondjuk Júdás, vagy felismerem, hogy én vagyok Mária Magdaléna, vagy felismerem, hogy én vagyok Pilátus, nem kell megijedni. még közelebb fog húzni az Úr Jézus. Ez az evangélium. Ő ítél meg. Judika vasárnapja van. Ki az a Melkisédek? Felolvastuk már a zsidókhoz írt levélből. Mert itt arról van szó, hogy nem érhető el a tökéletesség a lévita papság által. Jézus nem Áron rendje szerint való pap. Ő nem onnan származik, ő Júdeából származik. Júdeából támadt. Ő önmagát adta, értünk. Nem bárányt áldozott, hanem önmagát adta. Hogyha hiszed, akkor meglátod. Azzal zárom, hogy amikor kijöttem, és talán olyan 7 óra, 4-8 fele elkezdtem seperni a házunk előtt a havat, akkor valaki odaszólt barátságosan. Valami hasonló élcelődő megjegyzés lehetett, mint az apácáknak, amikor eléneklik, hogy nem vagyok én apáca. És akkor mondják, hogy hát ezt annak kellene felseperni, aki leszórta. És akkor arra gondoltam, hogy milyen jó, hogy mi szórtuk szét a bűneinket, és nem nekünk kell összeseperni, hanem azt Jézus seperte össze. A Melkisédek rendje szerint való főpap. Ő az, aki összesepri az embernek a szétszórt bűneit, itt van most a lehetőség. Itt van most a lehetőség. Jézus felvitte a keresztre, sokszor mondjuk azt, ugye egyik oldal, hogy hát rakd rá a terheidet, rakd rá a bűneidet, de a másik oldal viszont azt, hogy az már rajta van. Az már rajta van. Többet nem tudsz rátenni. Ez az örömhír. Úgyhogy amikor kijövünk úrvacsorát venni, és így indulni, tudd, hogy már rajta van minden terhed. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy az igazi főpap, aki nem úgy szolgált az igazságot nekünk, hogy számon kérsz és lesújtasz. Nem mondod azt, hogy na majd eljön az a nap, amikor számot kell adnunk, hanem most hívsz bennünket. Nem számadásra igazából, hanem arra, hogy magadhoz ölelhessél bennünket, mindannyiunkat. Köszönjük neked ezt a lehetőséget. Biztos, hogy sokunk számára talán utolsó lehetőség is. Köszönjük neked, hogy van lehetőségünk arra, mint Ábrahámnak, hogy vigyük oda, ne a tizedünket, hanem az egész életünket. Köszönjük neked, hogy te pedig az áldást fogod adni mindannyiunk életére. Ámen.